Tapla 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2024. augusztus 30-án, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. Az EGRI stúdióból a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Uram Jézus, minő csoda, Te életet adtál nekem, de megajándékoztál szereteteddel is. Édesanyádat is nekem adtad. Mindezért a sok jó téteményért hogyan adjak hálát neked? Minden napomnak ezentúl egy folytonos tedeumnak kellene lennie dicsőségedre és dicséretedre. Szentlélek, kegyeskedjél kifejezni az atyának végtelen hálámnak érzéseit. Mindezért a sok csodás adományért, értelmemért és minden képességemért, testemért és testem minden tagjáért, az emberek barátságáért, melyet náluk találok. Dicsérve légy, Uram, örökkön, örökké, az egész világ által, e szép mai napon is. Amen. A mai nap pozitív gondolatát Reményik Sándor költőtől kölcsönöztem, aki 1890-ben született a mai napon. Ő a következő gondolatot fogalmazta meg. Magadba higgy, és menj az utadon, mint kit nem döbbent titkok árnya. Gyáva, ki minden mondata után megtorpan, kérdőjellé válva. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra, 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra, 30 perckor hírek következnek. 17:30 után 5 perccel a ma névnapjukat ünneplő rózsákat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel. Természetesen ma is fellapozzuk majd a kalendáriumot. Ezúttal augusztus 30-a fontosabb és emlékezetesebb eseményeit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük. És újabb műsorajánlóval én legközelebb 6 óra 5 perckor várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Kora reggeli programkínálatunkhoz kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája. Istenünk, áldunk, hogy szeretetből gondunkat viseled, pedig nincs szükséged reánk. Köszönjük, hogy szent fiadban megváltottál, pedig halált érdemeltünk. Bocsásd meg, hogy mégis annyit vétettünk szereteted ellen. Nem hittünk benne, és nem vettük komolyan. Nem voltunk hálásak érte, és nem akartuk viszonozni. Köszönjük, hogy mégis szeretsz, és mégis szerethetünk. Segíts meg, hogy napjaink feltétlen és igaz szeretetben teljenek. tudjuk, hogy csak gyermekeidben szerethetünk téged. Indíts és képesíts fele baráti szeretetre. Tudjuk szeretetben elhordozni azokat, akiket reánk bíztál. Szívünkbe adj türelmet, megértést. Taníts képmutatás nélküli szeretetre. Írts ki belőlünk az önzést és a hátsó gondolatokat. Hadd tudjunk különös felelősséget érezni hittestvéreink és népünk iránt. Segíts példát és erőt venni Krisztus Urunktól, azok szeretetére is, akik vétkeztek ellenünk. Köszönjük, hogy szeretetből élhetünk, és szeretettel élhetünk. Könyörülj rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, egy igaz Isten, akinek dicsőség örökké.
Nem enyhül sem az aszály, sem a forróság. A kapás növények gyenge termés kilátásán már egy kiadós eső sem segítene, a repce vetéséhez azonban nagy szükség lenne csapadékra, de erre a következő napokban sem mutatkozik számottevő esély, írta a Hungaromet az agrometeorológiai elemzésében. A következő 6-8 napban is folytatódik a forró, nagyrészt száraz idő, az aszály fokozódása várható. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban kitart, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra Ukrajnának, de Magyarország addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg a magyar cégeket ott negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak a hazánk energiabiztonságát veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Josep Borrell, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője teljesen elvesztette a kontrollt, és rendkívül veszélyes és észszerűtlen javaslatokat tett a Közel-Kelet vonatkozásában is, közölte a miniszter. Szijjártó Péter bírálta a főképviselő azon friss előterjesztését is, amelynek értelmében az Európai Uniónak szankciókat kellene elrendelni az izraeli kormány két miniszterével szemben. Majd Izraelt méltatta, amiért megegyezett az egészségügyi világszervezettel a gyermekbénulás elleni oltási program gázai megindításáról. Arról is beszélt, mi nem akarunk szolingent Magyarországon, nem akarunk késeléseket, nem akarunk illegális migránsokat, ezért egész egyszerűen megdöbbentő és felháborító az, hogy miközben Európában drámaian nő a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma, nő az általuk megölt európai emberek száma, addig az Unió minket büntet azért, mert megvédjük magunkat, a határunkat, és nem engedjük be az illegális bevándorlókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kell oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország támadja őket. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háború szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket hazakísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak, a támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkájukat. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa üzenete a 17. keresztény közi szimpózium résztvevőihez. A pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Megnyílik a Jaime Sin bíboros múzeum a Fülöp-szigeteken. Ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra. A pápa arra buzdítja a püspököket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette. Ferenc pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának tagjaihoz fordult római plenáris ülésük alkalmával. Arra kérte őket, hogy tartsák életben a reményt a közel-keleti feszültség fokozódása közepette, és folytassák a békére és a kiengesztelődésre irányuló küldetésüket. Ferenc pápa szerdán ismét mély aggodalmának adott hangot a közel-keleten fokozódó feszültségek miatt, figyelmeztetve, hogy ezek gyakran nyílt konfliktusokká és háborúkká fajulnak. Szavai akkor hangzottak el, amikor palesztin tisztviselők bejelentették, hogy legalább 9 ember meghalt szerdán a megszállt Cisjordániában végrehajtott izraeli támadásokban, és megfigyelők egy szélesebb körű háborútól tartanak. A pápa az arab régiók latin püspöki konferenciájának Rómában szervezett plenáris ülése résztvevőihez fordulva arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus ahelyett, hogy igazságos megoldást találna, krónikussá válik, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az egész régióban kiterjed és lángra lobbantja. A helyzet, jegyezte meg a Szentatya, számtalan halálesethez, hatalmas pusztításhoz és nagy arányú szenvedéshez vezetett, gyűlöletkeltést és haragot ébresztve, amelyek jövőbeni tragédiákhoz vezethetnek. A helyzet súlyossága ellenére a pápa kiemelte a remény megőrzésének és a szolidaritás ápolásának fontosságát. Lelki közelségéről biztosította a püspököket és az általuk képviselt egyházakat, biztatva őket, hogy tartsanak ki a hitben, és segítsék elő a párbeszédet és a békét. Adjon az Úr mindig erőt ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a belévetett hitről, még a mindenkivel folytatott tiszteletteljes és őszinte párbeszéd révén is puzdított. A püspökökhöz intézett üzenetének lényege az volt, hogy legyenek a remény jelképei a kétségbeesés közepette. Arra buzdította őket, hogy tartsátok életben a reményt, legyetek mindenki számára a remény jelei, a béke, a testvériség és a tisztelet szavait és gesztusait tápláló jelenlét. A pápa megköszönte nekik, hogy ők a remény lángja ott, ahol kihunyni látszik, és arra biztatta őket, hogy továbbra is dolgozzanak a megbékélésen, és a jó akarattal küzdjék le a mélyen gyökerező megosztottságot. Végezetül a pápa kiemelte a jelenlévők lelkipásztori munkájának fontosságát, különös tekintettel az állami iskolák diákjainak megfelelő keresztény oktatásában, kiváltképpen azokban a régiókban, ahol a keresztények kisebbségben élnek. Felhívta a figyelmet ennek a képzésnek a mélyreható értékére, amely segíti a híveket a hit megértésének elmélyítésében, és képessé teszi őket a keresztény remény táplálására. A pápa azzal zárta beszédét, hogy megköszönte a püspökök látogatását, és Szűz Mária oltalmát és vigasztalását kérte rájuk. Teljes szívemből megáldalak benneteket, imádkozzunk egymásért! Ferenc pápa üzenete a 17. keresztényközi szimpózium résztvevőihez. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa hangsúlyozza, hogy minden kereszténynek meg kell erősítenie minden emberi személy vele született méltóságát a kortárs kérdésekkel kapcsolatban, hogy mit jelent embernek lenni. A 17. keresztényközi szimpóziumhoz intézett üzenetében Ferenc pápa a kortárs antropológia teljes mértékű forradalmát emeli ki, az emberi identitás újragondolását, az ember világban és társadalomban betöltött szerepét, valamint minden ember transzcendentális hivatását. Az emberi természettel kapcsolatos alapvető kérdésekhez hozzáfűzve a pápa így folytatja. Strukturálisan változik az a mód, ahogyan a mai férfiak és nők értelmezik létezésük alapvető tapasztalatait, például a szaporodást, a születést és a haldoklást. Az ilyen kérdéseket az információs technológia forradalma vezérli, beleértve a mesterséges intelligencia és a tudomány hihetetlen fejlődését, állapítja meg a pápa. Ennek az antropológiai forradalomnak a valósága alapos reflexiót igényel, amely képes megújítani a gondolkodást és a meghozandó döntéseket. Ez egy olyan kihívás, amely minden keresztényt érint, bármilyen egyházhoz is tartozik. A pápa elismerését fejezi ki az idei szimpózium szervezőinek, amely a Mi az ember az antropológiai mutáció idején témával foglalkozik. A Szentatya szerint kifejezetten érdekes látni, hogy a katolikusok és az ortodoxok együtt mozdítják elő ezt a reflexiót. A kortárs kérdések láttán, hogy mit jelent embernek lenni, Ferenc pápa kitart amellett, hogy minden kereszténynek, bármilyen egyházhoz tartozik is, újra meg kell erősítenie minden emberi lény vele született méltóságát, függetlenül társadalmi-gazdasági helyzetétől, vagy egzisztenciális körülményeitől, továbbá függetlenül attól, hogy ennek a méltóságnak megfelelően cselekszenek-e vagy sem. Ennek a méltóságnak a védelme az olyan valós fenyegetésekkel szemben, mint a szegénység, a háború, a kizsákmányolás és mások, minden egyház közös elkötelezettsége, hogy együtt dolgozzanak, mutat rá a pápa üzenetében. Végül hangsúlyozza, hogy imáival kíséri a szimpózium munkáját, különösen Zarándok Szent Miklós, Tráni 11. századi védőszentje közbenjárása által. Ez a pólyai tengerparti város ad otthont a szimpóziumnak augusztus 28-a és 30-a között. Ferenc pápa imádkozott Szent Mónika képe előtt liturgikus emléknapján. Ferenc pápa kedden rövid időre elhagyta a Vatikánt, hogy meglátogassa a római Szent Ágoston templomot, ahol Szent Mónika, Hippó püspökének édesanyja földi maradványait őrzik. Ferenc pápa diszkrét és ünnepi látogatást tett kedden délután Róma szívében, a Szent Ágoston templomban, hogy tiszteletét fejezze ki Szent Mónikának, a templom névadója édesanyjának. Őt is évszázadok óta szentként tisztelik, és a keddi liturgiában is megemlékeztek róla. A Telegram üzenetküldő alkalmazáson keresztül a Szentszék sajtóirodája közölte, hogy Ferenc pápa ellátogatott a római Szent Ágoston templomba, és imádkozott a kápolnában, ahol a szent földi maradványait őrzik. A Telegram bejegyzés azt is megemlítette, hogy a pápa megállt a Zarándok Madonnája kép előtt is, amely Caravaggio festménye, és a Szent Ágoston templom Cavalletti kápolnájában található. Ferenc pápa mielőtt elhagyta a templomot, köszöntötte a jelenlévő szerzeteseket, apácákat és zarándokokat, majd visszatért a Vatikánba, zárul a szentszéki közlemény. Megnyílik Jaime Szín bíboros múzeuma a Fülöp-szigeteken. A Jaime Szín bíborosról elnevezett múzeum szeptember 1-én nyílik meg a Fülöp-szigetek középső részén. Bemutatja a katolikus bíboros örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során, amely véget vetett Ferdinand Marcos két évtizedes vezetésének. Jaime Szín bíboros múzeuma szeptember 1-én nyílik meg. A hírt a Fülöp-szigetek középső részén fekvő New Washington önkormányzata és a Kalibói egyházmegye jelentette be. Ez lesz Nyugat Visayas első egyházi múzeuma, amely bemutatja a színbíboros életét és örökségét, aki kulcs szerepet játszott az 1986-os forradalom során. Már most hálásak vagyunk a Szerviám Alapítványnak és a Kalibói egyházmegyének, amiért múzeummá alakították át színbíboros házát, mondta Jessica Panabo, New Washington polgármestere. Hangsúlyozta, a kormány azt tervezi, hogy megnyitja a múzeumot a nagy közönség, különösen a fiatalok előtt, hogy tudjanak meg minden jó dolgot a jó bíborosról. A Visayasi Nemzeti Múzeum június óta képezi az új múzeum munkatársait a megnyitóra. A kiállítások között szerepelnek színbíboros személyes tárgyai, amelyeket a Szerviám Alapítvány őriz. Ifjabb Rufino Szeszkon atya, színbíboros egykori személyi titkára, valamint a Kiapói Kisbazilika és a Jesus Nazareno Nemzeti Kegyhely jelenlegi rektora emléktárgyakat adományozott a múzeumnak. A nyitó rendezvények között szerepel egy kulturális esemény augusztus 30-án a New Washingtoni Közösségi Központban, majd augusztus 31-én kerül sor az ünnepélyes megnyitóra és a múzeum megáldására, amely egybeesik a néhai színbíboros 96. születésnapjával. Justin Moore atya, a történetkutatási és kulturális tanács elnöke és a projekt koordinátora elmondta, hogy a múzeum gondolatát a Fülöp-szigeteki Katolikus Püspöki Konferencia Kalibói találkozóján vetették fel, hogy ezzel emlékezzenek meg a Kalibói Egyházmegye fennállásának 50. évfordulójáról, amelyet 2026-ban ünnepelnek. A Kalibói Egyházmegye 2023. júliusa óta készül erre az eseményre, miután megállapodást kötött a Szerviám Alapítvánnyal a néhai bíboros emléktárgyainak biztosításáról és kiállításáról. Színbíboros, Manila 30. katolikus érseke és a 3. filippino bíboros az 1986-os forradalom kiemelkedő alakja volt. A kínai filippino származású főpásztor jelentős örökséget hagyott maga után az egyházban és a nemzeti történelemben egyaránt. 1928. augusztus 31-én született New Washingtonban, a Fülöp-szigeteken. 2005. június 21-én halt meg cukorbetegség miatti vesekomplikációkban. ötvös munka. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 22. vasárnapra.
Két szerzetes sétál egy folyó partján, és egyszer csak segélykérő kiáltásokat hallanak. Egy nő zuhant a vízbe egy leszakadt hídról, s fuldokolni kezdett. A fiatalabb szerzetes gyorsan a vízbe ugrott, és a nő mentésére sietett, míg az idősebb szerzetes mindezt végignézte. Miután visszatértek a rendházba, a történtek után egy órával az idősebb szerzetes kötelességének érezte, hogy tanácsban részesítse szerzetes testvérét, és hogy figyelmeztesse őt a meggondolatlan tettel kapcsolatban. Tudnod kell, testvérem, hogy a mi szabályaink megkövetelik tőlünk, hogy ne érintkezzünk nőkkel. Most nem csak, hogy megérintetted ezt a nőt, de még a karjaidban ki is hoztad őt a vízből. A fiatal szerzetes őszintén válaszolta. Minden tiszteletem ellenére, kedves testvérem, én a folyópartján hagytam a nőt, te azonban még mindig a szívedben hordozod őt. Szavaim és tetteim nyilvánítják ki, hogy mi van a szívemben. Amikor ítéletet mondok, véleményt formálok valakiről, az a bensőmből kívánkozik ki. Hiszen, ahogy Máté evangéliumában olvassuk, a szív bőségéből szól a száj. Jézus a törvény és a hagyományok alapjaira helyezi a hangsúlyt. Ha azok az evangélium tanításában gyökereznek és összefüggésben vannak azzal, akkor fontos a jó szokás megtartása. Első gondolat tehát az evangélium alapján az, hogy megnyilvánulásaim, megnyilatkozásaim, szavaim és tetteim elárulják, mit táplálok szívemben. Ha az évközi 22. vasárnap evangéliumában felsorolt tulajdonságokat érzem magamban, akkor a legfontosabb az, hogy ne tagadjam le, merjem bevallani magamnak. Amíg ugyanis magammal nem vagyok tisztában, addig másokat akarok megtisztítani. Amíg magammal nem vagyok rendben, mást akarok rendezni. Malakiás próféta könyvének sorait idézem. A harmadik fejezet első versétől a negyedik versig. Hamarosan belép szentélyébe az Úr, akit kerestek, és a szövetség angyala, aki után vágyakoztok. Lám már jön is, mondja a seregek ura. Leül, mint az ezüst olvasztó és tisztító mester. Megtisztítja a Lévi fiait, megfinomítja őket, mint az aranyat és az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be az áldozatot az Úrnak. Eddig az idézet. Valaki szerette volna jobban megérteni ezt a prófétai jövendőlést, és ezért felkeresett egy ezüstművest, hogy megnézhesse, hogyan tisztítja az ezüstöt. Az ötvös fogott egy darab ezüstrudacskát, a tűz fölé emelte, és hagyta, hogy felmelegedjen. Közben elmagyarázta, az, hogy az ezüst tiszta legyen, a tűz kellős közepébe kell tartani, oda, ahol a lángok a legmelegebbek, hogy a szenny kiégjen belőle. A kérdező nézte az ötvöst, és elgondolkodott, hogy Isten is ilyen forró helyre tesz néha minket. Megkérdezte hát a férfit, igaz-e, hogy az ötvösnek a tűznél kell ülnie az ezüst tisztítás teljes időtartama alatt. Az ötvös igennel válaszolt és elmagyarázta, nem csak ott kell ülnie és tartani az ezüstöt, de a szemét sem veheti le róla, mert ha az ezüst a kelleténél akár egy perccel is tovább marad a lángok között, megsemmisül. Az illető rövid ideig hallgatott, majd megkérdezte. Honnan tudja, mikor tiszta teljesen az ezüst? Az ötvös mosolyogva válaszolt. Ez nagyon egyszerű. Amikor meglátom magamat benne. Emberünk hazament, és papírra vetette. Isten addig égeti, tisztítja az ezüstöt, a teremtett emberi lelket, még nem egyszer csak az olvadt fém színe hirtelen ki nem tisztul, és Isten, akár egy vakító fényes tükörben, a lélek színében meglátja isteni saját magát. Akkor a lélek már készen van, megtérhet alkotójához. És ekkor az isteni ötvös leteszi kezéből, de szívére öleli a hozzá megtérő embert. A második, egyben befejező gondolat az elhangzott történet alapján ez. Isten tisztíthat csak meg méltóképpen. A tisztítás, a tisztulás fájdalmas, de elkerülhetetlen. El lehet menekülni, de utolér. Nem azért, hogy megkínozzon, hanem hogy megtisztítson, mert szeret. Ha belső lelkület nélkül szeretnék lelki életet élni, egyre idegesebb, agresszívebb leszek. Feszülté válok, mert lelki életet élek lélek nélkül. Vallásos leszek, Isten nélkül. Beszélek Istenről a vele való mély kapcsolat nélkül, és éppen ezen ellentmondásosság miatt megnehezítem környezetem életét is. Ajkammal tisztelem az Urat, de szívemmel távol vagyok tőle.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 22. vasárnapra Ötvös munka címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
Jöjjetek, áldjuk az Urat, ez a 2024-25-ös tanév mottója az Egri Főegyházmegyében. A jelmondatot Tennyák Csaba érsek hirdette ki, amikor a Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények tanévnyitó Veni Szanktiát tartották meg, a felújítás követően 5 év elteltével ismét a bazilikában, még kedden. A templom motivációt és bátorítást ad ahhoz a nehéz és szép szolgálathoz, amelyet végeznek az egyházi iskolák vezetői, pedagógusai, a hitoktatók, fogalmazott a főpásztor. Az érsek azt mondta, fásultság helyett Isten új szövetséget akar kötni velünk, hogy új lendülettel, új lelkesedéssel induljunk neki az új tanévnek. Az Európai Unióban továbbra is teljes mértékben hiányzik a reális helyzetértékelés és tombol a háborús pszichózis, ami minden jel szerint a következő hónapokban is ki fog tartani, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter Brüsszelben az EU informális külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter emlékeztetett, az ilyen tanácskozásokra hagyományosan a soros elnökséget adó tagállamban kerül sor, azonban szerinte most ez egyfajta óvodás reakcióként nem így van, aminek célja a magyar békepárti álláspont megregulázása. Tájékoztatása szerint többen sürgették, hogy az európai békekeretből további több mint 6 milliárd eurót juttassanak fegyverszállításra, de hazánk addig nem fog hozzájárulni egyetlen eurócent felszabadításához sem, amíg Ukrajnában a magyar cégeket negatívan diszkriminálják, illetve érvényben vannak az energiabiztonságot veszélyeztető döntések. Több résztvevő ismét felvetette a szankciók szigorításának témáját, ráadásul egyesek ezt az energetika területére is kiterjesztenék. Ennek kapcsán Szijjártó Péter rámutatott, a tagországok egy jelentős része kerülő úton, titokban, álszent módon továbbra is vásárol orosz energiahordozókat. Ukrajna önvédelmének segítése érdekében az Európai Uniós tagállamoknak teljesen fel kellene oldaniuk a fegyverhasználati korlátozásokat, jelentette ki Brüsszelben a kül- és biztonságpolitikáért felelős EU főképviselő. Josep Borrell hozzátette, az országba küldött katonai felszereléseket teljes mértékben ki kell használni, hogy Kijev csapást mérhessen azokra a helyszínekre, ahonnan Oroszország csapást mér rájuk. Ukrajna bevetheti a holland F-16-os vadászrepülőgépeket orosz területen, jelentette ki a holland fegyveres erők parancsnoka. Onno Ehelyzem azt mondta, nem szabtak meg semmilyen korlátozást ezek használatára és hatótávolságára vonatkozóan, feltéve, hogy betartják a nemzetközi háborús szabályokat. Fogyatékossággal élő vagy 14 éven aluli tartósan beteg családtagjukat, otthon gondozókat segítő szervezeteknek hirdetett pályázatot a kormány 114 millió forintos keretösszeggel, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Fülöp Attila elmondta, a segítség például az lehet, hogy a gyermeket haza kísérik az iskolából, amíg a szülők dolgoznak. A támogatás elsődleges célja, hogy a szülők megőrizhessék munkahelyüket. Mintegy 7 milliárd forintos program indul az iskoláskorú gyermeket nevelő rászoruló családok megsegítésére. A projektben 6 éven keresztül biztosítanak ingyenes tanszercsomagot az általános iskolás rászoruló tanulóknak a hátrányos helyzetű járásokban. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családoknak biztosítanak tanszercsomagot Európai Uniós és Magyar Költségvetési Forrásból, ebben a tanévben 84 ezer tanulónak. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, legfeljebb északkeleten alakulhat ki néhány helyen zápor, esetleg zivatar, néha felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 33-34 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Augusztus 30-a, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő rózsákat. A rózsa magyar eredetű név, a róza latin női névből származik. Már az Árpád-korban használatos volt Magyarországon. Jelentése a virág maga. A rózsák védőszentjei, Limai Szent Róza, aki az életszentség első virága volt Dél-Amerikában. Megemlítem még Viterbói Szent Rózát is, aki már mint gyermek gyakorolta az önmegtagadást és a felebaráti szeretetet. És 12 éves korában tüzes beszédekben buzdította polgártársait a megtérésre és a pápa iránti hűségre. Mint Ferences harmadrendi hunyt el 1252-ben. És ismerünk és tisztelünk még egy Dusne Szent Róza Filippinét is, aki francia, majd usabeli nővér volt a Szent Szív társaságában. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Rózsa nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk, a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem fogadják szeretettel a most következő zeneszámot. Isten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Jön, mint egy jéghegy, hullámok közt elsüllyednek az érvek. Érzem, hogy valami történt, és érzem, hogy valami jön még. Égbolt nyímek, tévedjünk el végleg. Karma. again.
Kalendárium.
Kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz augusztus 30-a fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1574-ben született Szenci Molnár Albert református pap, az első magyar-latin szótár készítője. Szenci egyházi író, nyelvtudós, zsoltárköltő, műfordító volt. Életének fő műve az 1603-ban készült latin-magyar szótár, amelyet személyesen adott át Rudolf királynak Prágában, ahol egyébként Keplerrel is megismerkedett. Később Móricz hesseni fejedelem udvarában, majd Bethlen Gábor pártfogoltyaként élt. 1626-tól haláláig pedig Kolozsváron lakott. Híres latin-magyar szótára nyitotta meg az utat a magyar értelmiség előtt az európai tudomány felé. A szótárt a 19. század közepéig használták. Írt egy latin nyelvű, magyar nyelvtant is. 1607. évi teljes zsoltár fordítása addigi munkásságának betetőzése volt. A 150 zsoltárt 130 dallamra szervezte, körülbelül ugyanennyi versformára, gazdag rímeléssel. Ezzel a régi magyar költészet formailag egyik legmagasabban poétizált életművét hozta létre. Kiadott egy javított Károlyi Bibliát, lefordította Calvin institúcióját, a Heidelbergi Kátét, és megjelentette az átdolgozott Vizsói Bibliát. 1740-ben született David Bushnell, a tenger alatt járó feltalálója. 1773-ban született Pollák Mihály építőművész, a magyar klasszicista építészet jelentős alakja. Pollák Mihály első műve a Deák téri evangélikus templom, amelynek építését a közben elhunyt Krausz János építőmestertől vette át. 1808-ban készült el a Dor architektúrájú csarnok templom, amely mai arculatát 1856-ban kapta, Hild József tervei alapján. Pollák részt vett a pécsi székesegyház helyreállításában, majd a pesti német színház már megkezdett építését vezette. A székesfehérvári megyeháza, melynek előzetes terveit ugyancsak ő dolgozta át, a hazai klasszicista megyeházák sorának elindítója, egy új városmag kezdete lett. A középületek mellett számos pesti polgárházat és palotát is tervezett. Elég csak a horvát, illetve pálfi házra gondolnunk, a hatalmas Wurmházra, az almási később zicsi palotákra és a tisztán klasszicista jellegű volt Festetics palotára. Az ő műve volt a finom, oszlopos homlokzatú régi vigadó, amely Pest 1849-es ágyúzása következtében pusztult el. Nevéhez fűződött a Nemzeti Múzeum épületének létrehozása is, amelynek külső és belső architektúrája a klasszicizmus egyik legszebb, Európa szerte elismert alkotása. Az 1808-ban alakult Szépészeti Bizottság vezető építészeként feladata volt nem csak saját művei, hanem az egységes elvek szerint épülő Pest sok száz építkezésének jóváhagyása, ellenőrzése is. 1846-ban született Kressz Géza orvos, a Budapesti Önkéntes Mentőegyesület, a mai mentőszolgálat elődjének megalapítója. Az egyesület 1887-ben alakult, a még épülő Szent István Bazilika tövében, a Lipót Bazár tér 47 szám alatti épület szűk kis helységében kezdte meg működését. Személyzete kezdetben egy orvosból, egy őrsvezetőből és 7 mentőből állt. Az első napon lépett szolgálatba a bécsi mentőktől ajándékba kapott első, lóvontatású, hordággyal felszerelt zárt mentőkocsi, mely az akkori idők szerint korszerűnek volt mondható. A jármű nyitott bakján a kocsis és még egy személy, a belsejében pedig az orvos és a segédje foglaltak helyet. A mentőkocsi az egyébként engedélyezetnél nagyobb sebességgel haladhatott,
de csengetéssel kellett jeleznie jöttét, hogy a közlekedés más résztvevői neki szabad utat engedhessenek. Az egyesület működése első napján két hívást kapott. Az emberek azonban hamar megismerték a hasznos feladatot ellátó intézményt, és rövidesen már napi 25 hívásnak kellett eleget tennie a fővárosban. 1871-ben született Ernest Rutherford, Nobel-díjas brit atomfizikus, aki elsőként hajtott végre atommag átalakítást. 1890-ben Kolozsvárott született Reményik Sándor költő. A két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja volt ő. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik, a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után jó részt politikai megfontolásokból évtizedekre száműzték a magyar irodalomból. Verskötetei Fagyöngyök, Mint halálig, Végvári versek, A műhelyből, Egy eszme indul, Magas feszültség és Egészen címekkel jelentek meg. 1910-ben született Vágó Péter, azaz Pierre Vágó, magyar származású, világhírű francia építész, aki 1932-ben megszervezte az építészet első nemzetközi összejövetelét Moszkvában. Ebből a kezdeményezésből alakult ki az Építészek Nemzetközi Szövetsége, melynek főtitkára lett. Sok lakótelepet, iskolát, templomot, nyomdát, bankot, klinikai épületet tervezett. 1924-ben született Kisfaludi Lajos állami díjas vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, a Covington előállítója. Szintén 1924-ben született Pándi Marionne, zenetörténész, újságíró, aki a Zeneművészeti Főiskolán tanult zongorát, illetve zenetudományt. 1948-tól 87-ig az Országos Filharmónia műsorfüzetének, 69-től 84-ig pedig a Hungarian Music News felelős szerkesztője volt. 76-tól a Magyar Nemzet, majd az Új Magyarország zenekritikusaként is dolgozott. Munkásságát több hazai és külföldi díjjal jutalmazták. Főbb művei közül megemlítem az Olasz zenetörténete és a Százesztendő Magyar Zenekritikája című alkotásait, a négy kötetes hangversenykalauza pedig e műfaj legjobb magyar nyelvű terméke. 1922-ben Nyíregyházán született Mádi Szabó Gábor, Kossuth díjas magyar színész, aki a Madács Színházban kezdte pályáját 1942-ben, de játszott a Nemzeti Színházban, az Ifjúsági, a Petőfi, majd a Víg Színházban, a Szolnoki Szigligeti Színházban és a József Attila Színházban is. 70-ben Pécsre szerződött, majd 72-től újra a Víg Színház, 86-tól pedig a budapesti Katona József Színház tagja volt. Átütő egyéniség volt ő. A színészi eszköztár legegyszerűbb eszközeivel is képes volt a legszélsőségesebb indulatok ábrázolására. Több filmben és tévéjátékban nyújtott sikeres alakítást. Emlékezetes alakítása volt a Magyar Televízió esti mese produkciójában Rémusz bácsi megformálása. 1943-ban született Adamis Anna, költő és előadó művész, zene és dalszövegíró, aki rövid jogászi tevékenysége után teljesen a művészetnek szentelte életét. Az Omega majd az LGT együtteseknek írt szövegeket, illetve zenés színpadi művek dalainak szövegeit írtam. Elég csak a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválról, vagy a 30 éves vagyok című művekre gondolnunk. Karakterlemezeket és szólóalbumokat készített, Összegyűrt szavak és Tolvajlásaim címekkel. Összesen 70 lemez és számos kislemez elkészítésében működött már közre. Műveivel Amerikában is nagy sikert aratott. Több nemzetközi dalfesztivál fődíja mellett 1977-ben elnyerte az Amerikai Dalfesztivál lírai versenyének kategória díját is. 95-ben művészeti munkájának hazai elismeréseként megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. 1997-ben átfogó válogatást adtak ki a zenei és versszövegíró életművéből. Adamis Annának olyan slágereket köszönhetünk, mint a Trombitás Frédi, vagy éppen a Ringasd el magad. 1985-ben Hódmezővásárhelyen született Risztov Éva, olimpiai bajnok, háromszoros világbajnoki ezüstérmes, hatszoros Európa-bajnoki ezüstérmes, egyszeres Európa-bajnoki bronzérmes, hatszoros rövidpályás Európa-bajnok, hétszeres ifjúsági Európa-bajnok, a felnőttek között 58-szoros országos bajnok, magyar úszó. Olimpiai bajnoki címét a 2012-es londoni olimpián szerezte 10 kilométeres nyílt vízi úszásban. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1960-ban hunyt el Szőnyi István, Kossuth díjas festő, kiváló művész. Festményeinek fő témája a 30-as évektől zebegényi festői környezete, a Dunakanyar, a zebegényi parasztok élete volt. A plener irányzat jelentős képviselőjeként tartották számon. Munkásságáért számos külföldi és magyar díjat, kitüntetést kapott. Zebegényi műterme ma múzeumként működik. 2003-ban Los Angelesben hunyt el Charles Bronson, amerikai színész. Legismertebb filmjei a Volt egyszer egy vadnyugat, a Hét mesterlövész és a Bosszúvágy. Leggyakoribb szerepeiben pedig kemény kötésű rendőröket és revolverhősöket alakított. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. A mai nap Törökországban a győzelem ünnepe, a görög megszállók elleni 1922-es diadal emlékére. 1940-ben a második bécsi döntés értelmében Észak-Erdély ismét Magyarország fennhatósága alá került. 1948-ban alakult meg az Amszterdamban összehívott egyházi kongresszuson az Egyházak Ökumenikus Tanácsa. 1950-ben a magyar kormány és a katolikus püspöki kar megállapodtak az egyház és az állam viszonyának rendezéséről. Ennek értelmében az addig egyházi, közép- és felsőoktatási intézmények javarésze állami felügyelet alá került. A katolikus egyház csupán 4 hittudományi főiskola és 8 középiskola fenntartására kapott jogot. A szerzetes rendek közül a bencés, a piarista, a ferences és egy női tanítórend működhetett tovább. A kommunista rendszer által az egyházra kényszerített egyezményt 1990. február 6-án felbontották, és ezzel a katolikus egyház is visszanyerte szabadságát. És végül, de nem utolsó sorban, 1989-ben a mai napon első nemzetközi mérkőzését vezette Puhl Sándor, akit később 4-szer választottak meg a világ legjobb labdarúgó játékvezetőjének. Kedves hallgatóink, augusztus 30-ai kalendáriumunkat hallották.
régen át, de csak fekete-fehér. Ha csupa hiba vagyok, az mennyit ér? A szívemen a nyúlma, az újszul nyúl. A koroszlánon, aki csak durvul. A kicsi a tét is, amit ide hajít. A lét sem manipulálna, de az nem elég. Ha nem ér semmit, semmi, mit tegyek még?
A vitáink, hogyha semmi nincs, amiért aggódnál, nyisd ki a szótárt a pokolnál. Hogyha vonszolod, hogyha nem gurul, hogyha nem jön össze ma semmi úgy, akkor csörög rám. 0-30, munka nélkül tudod, siker nincs. Szeretek inni, ha boldog vagyok, és szeretek élni, hogyha rád nézek. Szeretet nélkül üres a napom, az esküvődön majd DJ-zek. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt.
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Abszolútól nem lesz majd igazad, és néha majd nem leled igazod, néha úgy érzed, elnyel a sivatag, de ha önmagad elhagyod, mi marad? A felhők közt is esőre várnak azok, akik éheznek oda lent. Néha falhoz löknek azok, akik régen lógtak a szíveden. Voltam én eleget egyedül ahhoz, hogy tudjam, mi a remény. A szemem alatti táskákból lett halott pénz Facebook esemény. Ez egy lelki Airbnb, amit együtt vettünk most ki. Gyere maradj, ameddig akarsz, és várjuk együtt a tavaszt.
Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen. Én ott leszek, mikor feladnád, amikor a fejedet lehajtanád. Én már nem hagylak el, mert az életem összenőtt veled teljesen.
Kinek születtél, nem hagyom, hogy elvigyen a tél. Nem szürkének születtél, nem.